Álljunk fel és kérjük Isten áldását a mai alkalmunk igéjére. Magasztalunk, mennyei atyánk, azért, mert különleges szeretetedet osztod meg nap mint nap az emberrel, a te teremtményeddel, és köszönjük Istenünk, hogy ez a szeretet megosztás nem céltalan és nem eredménytelen. Hálásak vagyunk Istenünk, hogy mi felismerhettük ezt, és köszönjük, hogy elindultunk a szeretet való beteljesedés irányába. Köszönjük Istenünk, hogy minden nap újból és egyre inkább átélhetjük a hozzánk való jó szándékodat. És arra kérünk, mennyei atyánk, hogy ezt a mai alkalmat használd arra, hogy még inkább beteljesedjen életünkben, vagy életünk ezáltal kiteljesedhessen ebben a világban és az eljövendőben. Kérünk Istenünk, vezess, taníts bennünket ezen az úton, és engedd még inkább érzékelni, még inkább befogadni, még inkább felhasználni azt a különleges ajándék csomagot, amelyet nekünk adsz és készítettél ezen a mai napon. De kérünk azon testvéreinkért, akik nem lehetnek jelen közösségünkben, akik betegek, lelkükben betegedtek meg, akiket a munka tart távol, akik más elfoglaltságot találtak ma maguknak, hogy ez a szeretet életüket is átformálja szükségüknek és a te akaratodnak megfelelően. Köszönjük Istenünk, hogy rád bízhatjuk magunkat, és kérünk, tedd áldottá napunkat. Fiad Jézus nevébe. Amen. Az efézusi gyülekezethez írt levél második fejezet, negyedik versétől olvasom Isten igéjét. Az efézusi gyülekezethez írt levél második fejezet, negyedik versétől így hangzik Isten igéje. Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétek miatt életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát. A mai ige hirdetésem gondolatmenete abba az irányba szeretném, hogy haladjon, hogy arra a kérdésre találnánk választ, hogy mi az Isten kegyelmének a célja ebben a világban. Miért gyakorolja ezt a nagy kegyelmet, amelyet mi megtapasztalhatunk, megélhetünk, élhetünk vele, és áldást jelenthet ez a mi számunkra, és milyen áldásokat hordozhat nekünk. Ezen ige szavai szerint a mi üdvösségünk egyetlen forrása az Isten, aki gazdag az ő irgalmasságában, szeretetének mérhetetlen nagyságát árasztotta ki erre a világra, fiában Jézus Krisztusban. Adta, küldte őt, Jézus pedig eljött, sorsközösséget vállalt velünk, beköltözött az emberi testbe azért, hogy segítsen, hogy kiemeljen minket a halálból és a kárhozatba süllyedt állapotunkból. Vállalta a halál testét és ebben a testben a halált azért, hogy feltámadása által megtörje a halál erejét és világosságra hozza az elmúlhatatlan életet. Bűnné lett, vagyis magára vállalt minden ember valamennyi bűnét, mint valóságos ember, és mint Isten báránya. Testében elszenvedte a Szent Isten igazságos büntetését helyettünk, és bocsánatot, szabadítást szerzett számunkra, megigazultunk, a megigazultak fehér ruhájával ajándékozott meg minket. Ez egy hitvallás. Rövid értelmezése annak, amit felolvastam alapigeként. Na de, mit is jelent ez? Mert igazából, amit el akarok mondani, ebbe a néhány mondatban benne van. De szeretném, hogyha egy kicsit szétszálaznánk ezeket a mondatokat, és értelmeznénk, hogy mit is hordoz ez a mi számunkra. Tehát mit jelent lefordítva az, amit eddig elmondtam? Mit jelent az, hogy amit igazságtalannak érzünk, amit megélünk a mindennapban, azok vonatkozásában ez a kegyelem, mit jelent? Hogyan értelmezhető? Hogyan fogható meg, és hogyan élhetjük ennek használt előnyét? Tehát azt jelenti, amit mi magunk, a mi életünkben, a hétköznapokban, az igazságérzetünk megszólaltával igazságtalannak érzünk, ami nyugtalanít, amit sikerült elrontanunk, mert mindig igyekszünk valamit csinálni, javítani saját sorsunkon, életünkön, de időnként rádöbbenünk, hogy bizony valamikor sokkal rosszabbat csinálunk, mint ami volt korábban. Tehát amit elrontottunk, ami miatt bánkódunk, ami miatt gyötör a lelkiismeret, a sikertelenség érzete, még olyankor is, amikor sikerek közepette éljük a mindennapjainkat, még akkor is az az érzet támad fel bennünk, mintha sikertelenek lennénk. Az öröm pillanatában is az az érzés támad bennünk, mintha örömtelenek lennénk. A nyugalmat adó bizonyos tények, események és eredmények közepette is, mintha úgy éreznénk, hogy nem lehetünk elégedettek. És még sorolhatnám, mi mindent élünk meg, és azt éljük csak, azt tapasztaljuk, hogy elmarad az eufória, vagy a boldogság, amit vadásznak az emberek ebben a világban, vagy a soha el nem ért boldogság állapota, amit keresünk, nem érkezett még el, a megnyugvás, amelyre vágyunk, a kérdések, amelyekre eddig választ nem találtunk, mind értelmet és megoldást, választ nyer Isten hozzánk az emberekhez való szerető jó szándékából, és csak abból. Tehát azok, amik bennünk felmerülnek, kételyek, kétségek, bizonytalanságok, időnként frusztráltságok, és megmagyarázhatatlan dolgok, amelyek körülvesznek bennünket, mind értelmet nyernek, mind választ nyernek, mind megoldást nyernek az Isten emberekhez való jóságából, jó szándékából, és csak abból. Tehát a kegyelem igazából ezt jelenti az ember számára. Na most, ha ezt végig gondoljuk, vagy végig hallgattátok, akkor az a válaszreakció születhet meg bennetek, hogy na ez az, amire nekem nagyon is nagy szükségem lenne. Vagy mondhatod, hogy igen, ez az, amit már hallottam, és vágynék rá, de még nem értem meg, vagy nem értem el. És hová menjek, hogy ezt elérjem? Mit kell tennem, hogy ez a válaszok, meg erre a kérdéseimre a válaszok megérkezzenek, a bennem felmerülő kételyekre megnyugtató választ kapjak, hogy a bizonytalanság bizonyossággá váljon, hogy a kérdések válaszokat nyerjenek, hogy a nyugtalanság nyugalmat nyerhessen. Mit kell tennem? Hová kell mennem? Hol kell keresnem? Hogy lehet hozzájutni ehhez? Ez fontos kérdés. Keresztény terminológia szerint ezt úgy fogalmaznánk meg, mit kell tenni nekünk azért, hogy az elkészített üdvösséget megnyerjük. És ez tele van ilyen dolgokkal, amit a mindennapokban megélünk. És keresztény emberként ezt a rövid mondatot, vagy kérdést fogalmazhatjuk meg, de ebb mögött mindezek ott vannak. Tehát azért mondom el, hogy most ma így lássuk komplexen ezt az üzenetet, amiről beszélek. Az első és elkerülhetetlen fontos lépésünk az üdvösségre jutásunk érdekében, tehát, hogy megkapjuk a válaszokat a bizonytalan helyzetekben, a megfelelő reakciókat, amikre várunk, ami nagy szüksége a mi életünknek, annak a ténynek a felismerése, hogy halottak voltunk. Vagy mondhatnánk jelen állapotban, hogy halottak vagyunk. Ez is egy nagyon jó keresztény terminológia, de mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mi is, és minden ember az atyáinktól hozott örökségként, Istentől elidegenülve, szellemi halál állapotába élünk ebbe a világba. Ezt jelenti. Na, de ezt is tovább fejtjük, hogy és ez mit jelent. A halottat az jellemzi, hogy nem mozdul, nem lélegzik, képtelen a helyzetét változtatni, nem működnek az érzékszervei, nem lát, nem hal, nem beszél, nincs kapcsolata a környezetével, tehát ezt úgy szoktak megfogalmazni, hogy nem él. Tehát nem reagál. Amikor valaki talál egy, mondjuk egy sebesültet, vagy egy eszméletlen, akkor az első az, hogy próbál valamilyen ingert adni neki, hogy reagáljon. És ha nincs semmiféle reakció, akkor nagy az esélye annak, hogy halott. Ha valamiféle reakció születik, akkor az azt jelenti, hogy az életben van, még lehet, hogy elvesztette az eszméletét, lehet, hogy valami funkciói nem működnek, de hogy életben van, az igen. Aki pedig a halál állapotában van, hiába érkezik hozzá az akció, a bármiféle információ, nem reagál rá. Tehát annak lehet szurkálni a talpát tűvel is, meg kötőtűvel is, nem fog reagálni. Lehet nyomni a szemét, nem fog reagálni. Húzni lehet a fülét, nem fog reagálni. Mert a halál állapotában van. Tehát bármiféle drasztikus esemény történik körülötte, nem reagál rá. Tehát aki halott, az mellett felrobbanhat egy kézigránát, nem nagyon fogja zavarni. Tehát ez a halál állapota. Na most a szellemi halál állapotára szintén ez jellemző. Tehát szellemileg, vagyis a hit, a bűn, az Isten, az üdvösség dolgában, aki a szellemi halál állapotában van, tehát mi mindannyian ilyen süketek, vakok és érzéketlenek, a változásra képtelen állapotban éltünk, azt megelőzően, hogy az Isten kegyelme ezt az életre kelést létrehozta volna bennünk. Tehát ez egy rendkívül fontos, hogy az ember önmagát, a saját reakcióit vizsgálva önmaga helyzetét megértse. Olyan sokszor hallani embereket, hogy én szeretnék Istennel találkozni, de nem tudok. Nincs kapcsolat. És ez nem az miatt van, mert Isten nem létezik, hanem mert a szellemi halál állapotában van. És nem veszi azokat az ingereket, amely számára világos és egyértelmű reakciókat kell, hogy kiváltson. Ez a probléma. Tehát ezt felismerheti az ember. Nem érzékeljük Isten jelenlétét, nem halljuk Isten szavát, nem figyelünk a segítségére, nem fogadjuk az ő igazságát, mert a miénk sokkal jobb mindenki igazságánál. Tehát ez egy ilyen állapot. Amikor az ember a saját maga istenévé válik, halottá válik az örökkévaló Isten számára. Ez a tény. Amikor az ember rádöbben, hogy ő nem maga a saját maga istene, akkor elkezd a reakció, vagy az érzékenysége finomodni. És kezd hallani. Először csak a nagy durranásokat hallja meg. Először a nagy robbanásokat, a nagy zajokat hallja, és minél inkább öntudatra ébred, annál inkább észreveszi az apróbb zörejeket is. Nem tudom, hogy jártatok-e már így éjszaka. Amikor alvás közben valami nagy dolog ébresztett fel benneteket, egy nagy durranás, vagy nagy csattanás. Valami tompán, mintha hallottatok volna valamit. És elkezd tisztulni az agyatok, és akkor az utózajokat is kezditek hallani, utána azt is, hogy mi történik, hogy a másik szobába felkelt valaki, hogy kiáltanak, és elkezd tisztulni a tudat, és érzékelitek azt is, hogy már nyikorog az ágy is, amikor szálltok, de azt megelőzően ezt nem érzékeltétek. Na ilyen a szellemi halálból való ébredés folyamata, amikor az ember elkezd valamit hallani, de azt megelőzően nem történik semmi. Úgy éli meg az életét, hogy körülötte nem történik semmi a szellemi szférában. Tehát a halál állapota, a szellemi halál állapota, nem engedünk a lelkiismeret törvényszerűségeinek, a hadakozásból áll az életünk, és csak sebesülésekkel, fájdalmakkal, kudarcokkal, csatavesztésekkel éljük meg az életünket. Mert tele vagyunk olyan eseményekkel, olyan dolgokkal, amelyet szeretnénk valamilyen módon előrevinni, igyekezünk arra, hogy változásokat hozzunk az életünkbe, és előbb-utóbb azzal kell szembesülnünk, hogy hát ez sem jött be, valami mást kell gyakorolni. Ezt úgy tudjuk felmérni, vagy úgy tudjuk érzékelni, úgy tudjuk realizálni önmagunkba, hogy a jólétünk ellenére sikertelennek érezzük magunkat. Nem tudjuk megmondani az okát, hogy mi a baj velünk. Nem tudjuk megmondani az okát, hogy miért nem vagyunk elégedettek. Mert ha önmagunk életét elkezdjük vizsgálni, vagy esetleg összehasonlítani mások életével, azt mondjuk, hát igazából megvan mindenem. Jó körülmények között élek. Jó ruhában járok. Jó autóval közlekedem. Nem kell félnem egzisztenciális problémáktól. De akkor mi a baj velem? Akkor mi a gond? Akkor miért érzem magam sikertelennek, szegénynek, betegnek és üresnek az életem? Amikor nem tudok beszuszakolni sehova a hetembe egy-egy programot, mert annyira tele van az életem. Miért érzem üresnek? Sok elismerést kapok, válveregetést innen, onnan, amonnan. Miért érzem magam elégedetlennek és sikertelennek? Nem tudja az ember erre a választ. Mindent jól csinálok, meg is van mindennek az eredménye, amit szerettem volna. Mégsem vagyok boldog, mégsem vagyok elégedett, és nem tudom az okát. Egy nagyon fontos dolog, amit nem szabad elfelejtenünk, hogy ezt időnként csak akkor látjuk meg, és nagyon sokan akkor fedezik fel, amikor Jézus Krisztus szava és világossága által életre kelt bennünket. Amikor elkezdünk eszmélni szellemi értelembe. Amikor elkezd számunkra derengeni valami körülöttünk. És elkezdünk életre kelni. Akkor kezdünk látni. Akkor kezdünk érzékelni, akkor kezd helyre rendeződni az érték és az értéktelen dolog, a fontos és a kevésbé fontos dolog, és elkezd körülöttünk valami kialakulni. Akkor döbbenünk ezekre rá, amikor szellemileg felébredünk. Hatalmas jelentőségű esemény ez minden ember életében, aki ezt megéli. Nem tudja semmi máshoz hasonlítani. Mai köznyelvben elfogadott, vagy elterjedt fogalom szerint, vagy szóhasználat szerint úgy lehetne ezt megfogalmazni, és kérem, hogy értsétek a helyén, mint amikor azt szokták mondani, hogy egy pillanat alatt megvilágosodta. Vagy a képregényben úgy szokták ezt lefesteni, hogy egy felhőbe egy izzót beletesznek, és elkezd világítani. Tehát valami kigyulladt az agyamba. Valami történt velem, amivel nem tudom, hogy mit is, hogy hova, merre, mit lehetne kezdeni. De valami különleges dolog történt bennem egy pillanat alatt, és nem tudom megmondani. Tehát az, ami eddig ilyen volt, most olyanná vált. Ami olyan volt, az pedig ilyenné vált. És mit kezdjek ezzel? Na ez az a pillanat, amit megélve az ember a legfontosabb eseményként éli meg egész életében, hiszen ez egy örök életet meghatározó pillanat az ember életében. Egy hívő családban született, gyülekezetben felnőtt ember hitvallása így szól, és ezt példaként szeretném elmondani. Olyan környezetben nőttem fel, ahol megtanultam, hogy mi a rossz, mi a bűn. De nem fájt, nem érzékeltem bűnnek a bűnt. Nem tartottam rossznak azt, amit a keresztény értékrend szerint rossznak kell tartani. Ezért aztán lopva, titokba élte szennyes vágyai szerint az életét. A neveltetésébnél fogva tudta, hogy a Biblia meg a hívők mit tartanak bűnnek, de ő nem érzékelte azokat bűnnek. Nem tartotta rossz dolognak, ezért csak arra ügyelt, hogy hívő környezete, ahol mozgott, és akivel kapcsolatot tartott, ne tudja meg, ne vegyék észre, hogy ő mit tesz. Hogyan éli a napjait. Ez volt a legfontosabb dolog, amivel töltötte az életét. Tudott valamilyen normarendszerről, ami szerint akart élni bizonyos vonatkozásban, de nem értett vele egyet. Ez egy nagyon nehéz helyzet. És a keresztény családban felnőtt, de meg nem tért emberek számára ez a legszörnyűbb. És ezért válik számukra elfogadhatatlanná a kereszténység. Mert egy feszültség jön létre bennük. Van egy értékrend, egy norma, amely szerint élni kéne, de azzal meg nem ért egyet. És ez a szellemileg halott állapot, mert nem érzékeli, hogy jó vagy rossz, hanem a jót rossznak, a rosszat meg jónak érzékeli, és fel van cserélődve, vagy fel van bojdulva az értékrendszere. És ez egy összetett, nagyon skizofrén helyzetet hoz létre. Egy napon azonban az adott illetővel egy különleges istentiszteleten volt, és azért volt különleges, mert ugyanolyan volt, mint a többi. De azért volt különleges számára, mert akkor egy csoda történt vele. Ugyanis ugyanaz a lelkész, akinek az ige hirdetései alatt nőtt fel, prédikált, de a csoda úgy történt meg, hogy ezt hallotta a lelkész szájából, mint az Isten szava. Tehát ez egy fontos. Úgy hallotta, mint az Isten szava. Így hangzott tehát ez az üzenet. Te képmutató, vedd tudomásul, ha így maradsz, az a kárhozat lesz. Meg vagyok győződve róla, hogy ezt nagyon sokszor hallotta már. De számára ezen az alkalommal egy csoda történt. Meghallotta, hogy Isten valakin keresztül éppen hozzábeszél. Na ez volt a csoda. Hogy meghallotta azt, hogy Isten eddig is igyekezett őt ébrezgetni, szólogatni, időnként rugdosta, hogy kelj már fel, nem vette észre. De az volt a csoda, amikor rádöbbent, amikor megnyílt a füle, amikor elkezdett ébredezni, és ugye a kábulatban egyszer csak hallott valamit, ami szíven talál. Ez volt a csoda. És ez a csoda megtörtént. Akkor ott Jézus életre keltette, szavai kétélű éles kardként hatoltak bele az életébe, a szívébe, és mély bűnbánat tört rá. Amit eddig nem tartott bűnnek, most elkezdte bűnnek tartani. Amire eddig vágyott, azt ezentúl elkezdte utálni. Amit eddig utált, rádöbbent, hogy ez a legnagyobb érték a számára. És ez a csoda történt meg. Könnyeit sem tudta visszatartani, és azóta tudja ez az illető, hogy eddig a szellemileg halott állapotban volt. És akkor értette meg először, hogy Jézus Krisztusnak az ő bűneiért kellett meghalnia, és hogy keresztje, halála és vére által töröltetett el az ő összes bűne. Addig hallotta nagyon sokszor, de nem értette, hogy ez mi. Nem tudta felfogni, hogy mit jelent. Hallotta ezeket a szavakat? Megtanulta ezeket a szavakat? Hogyha Vágó István műsorába kérdezték volna tőle, hogy mit jelent a megváltás, el tudta volna mondani szó szerint. Megemelték volna kalapot előtte, hogy ez igen, nagyon jól tudja. De nem értette. Nem értette, hogy mit jelent. Amikor viszont a csoda megtörtént benne, hogy szellemileg éberré vált, világos lett számára, hogy mit jelent ez. Valami olyasmit jelent, ami talán A nézet plusz B nézet egyenlő C nézet. Ezt ismeri mindenki. De amikor először hallja, vagy talán sokadjára hallja, és azt a kérdést teszi fel, mi a csodának kell nekem ezt bemagolnom? Nem érti. Megtanulja, és amikor táblán kéne ezt valahogy alkalmazni, akkor az nem megy, de megtanulta. A képletet tudja. akkor döbben rá az igazi értékére, amikor ott van egy kihívással szembe, és látja, hogy ez az egyetlen megoldás, amivel meg tudja oldani a problémát. Akkor érti meg, hát ezért van rá szükségem. Ezért kell. Na mondjuk lehet, hogy rossz példa, mert ilyeneket nem nagyon szoktunk a mindennapokba számolni, de valami hasonló, amit minden nap hallunk, élünk, vagy próbálunk élni, és nem értjük, hogy miért. Így járt ez az illető. Akkor döbbent rá, amit olyan sokszor hallott már egész életében, a környezete mindenki erről beszélt, az apja, anyja, testvérei, a gyülekezetben mindenki, a lelkész is minden vasárnap erről beszélt. Megtanulta. De megérteni akkor tudta, amikor szellemileg felébredt. Akkor döbbent rá, hogy milyen érték van a kezébe. Milyen az a különleges lehetőség, amiben ott volt eddig, de egyszer se vette le a polcról. Egyszer se akarta alkalmazni, egyszer se akart ezzel élni. Csak jelmezként hordta magán. És olyan gyötrő volt mindig, mert a batyuba hordta, és amikor elérkezett az istentisztelet ideje, akkor elővette a batyuból, és ki kellett vasalni, meg kellett igazgatni, fel kellett venni, hogy jól nézzen ki, hogy amikor bemegy, lássák, hogy ő ebbe jár mindig. Ahelyett, hogy ezt hordta volna. Valami ilyesmi történt. Valamit megértett. Milliók élnek körülöttünk szellemileg halott állapotban, anélkül, hogy erről bármit is tudnának. Tépségünknél az a nevelés is hiányzik, hogy legalább a tudatukban ébresztgethetnék a bűnismeretet azzal, hogy egy keresztény erkölcsi norma szerint nevelik, vagy azt tanulja alapértékrendként az életében. Önmagukat jónak tartva, természetesnek tartják, hogy a test vágyainak, kívánságainak és indulatainak kielégítése által építgessék a földi boldogságukat. Ami nem sikerül. Mindig benne van az emberben a remény. Mert azért születtek meg ezek a közmondások, hogy a remény hal meg utoljára. Mert a sikertelenség készteti az embert arra, hogy ne adja fel. Hogy van remény, hogy talán a következő próbálkozásom sikeres lesz. Ez nem sikerült, de hát most akasszam fel magam, az se egy jó a élet. Tehát valamit kell csinálni, akkor keresek egy új dolgot. És akkor megint egy újat, és megint egy újat, és megint egy újat azzal a reménnyel, hogy talán az sikerülni fog. És ezzel küszködik végig az életét. A kívánságok gátlástalan kergetése, az indulatok agresszív erőlalkodása alakította ki azt a korunkban fellelhető, megtapasztalható istentelen világot, azt az erkölcsi romlottságot és azokat a társadalmi feszültségeket, amelyekből saját erejéből az ember nem képes, nem tud kiemelkedni. Nem tud. Igyekszik, próbálkozik, de nem tud. Bocsássatok meg, hogy vulgáris leszek. Hallottam egy viccet. A pokolról szól, és tele volt mindenféle üsttel a pokol, és egy-egy nemzeti színű zászló volt minden üst mellett. És akkor volt az amerikai üst, és körbe voltak véve őrökkel. És kérdezi a látogató, hogy miért van ennyi őr itt. Hát azért, mert mindenki a másikat akarja legyőzni, és sokan próbálkoznak kimászni az üstből. És ezért oda kell figyelni nagyon. A másik volt a német üst, ott pedig egy őr volt. És kérdezi, hogy miért csak egy? Hát mert németeknek azt mondják, hogy ebből nem lehet kimászni, nem mászik ki senki. Ott a harmadik volt a magyar üst. Ott meg nem volt senki. Hát ott azokat nem kell őrizni? Azokat nem. Mert egy valaki ki akar mászni, a többi visszahúzza. És nem döbben rá az ember, hogy ebbe a helyzetben van. Nem tud kimászni saját erejéből. nem tud kimászni. Sokszor próbálkozik, sokszor igyekszik, sokszor akar belevinni lendületet, erőt, mindent, de egyedül nem tud belőle kimászni. Mert ami körülvesz bennünket, az igyekszik ezt megakadályozni. Valamit érzékel az ember. Valami sejtése van az embernek, hogy nincs ez jó. Sokan el is indulnak keresni. Mert tudja, hogy a belső lelkiismeret, vagy egy olyan lelki szükség, amelyet valaki úgy fogalmazott meg, hogy egy istenképű űr van az emberben, amit csak ő tud betölteni, az arra készteti, hogy keressen, mert ez így nem jó. Sokan el is indulnak, és az életük nem más, mint ilyen keresés, mint ilyen próbálkozások sokasága, de annak örülni nem tudnak, azt élvezni nem lehet, mert az Isten keresése nélküli keresés, az mindig kudarcra van ítélve. Mert lehet, hogy talál valamit, ami mintha örömet adna neki, de néhány pillanat múlva szerte foszlik. De csak az Isten szava, az ő közelsége és világossága kelt életre, és teszi nyilvánvalóvá számunkra elveszett állapotunkat, amelyből egyedül Isten kegyelme emelhet ki Jézus Krisztus által bennünket. Pál apostol így emlékezik erre. Isten az, aki ezt mondta. Sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkbe, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Tehát az Isten kegyelme, az Isten segítsége az, amivel rádöbbenhetünk arra, hogy éppen milyen helyzetben vagyunk. És ne keserítsen el bennünket, időnként a rádöbbenés nagyon elkeserítő. Amikor rájövünk, hogy milyen helyzetben vagyunk, milyen reménytelen az állapotunk. Ez nem szabad, hogy elkeserítsen bennünket, hanem arra kell, hogy késztessen bennünket, hogy minél inkább nekünk az Isten természet feletti segítségére van szükségünk, hogy ebből kimásszunk. Ez az, ami arra ösztökélhet bennünket, hogy Istenhez ragaszkodjunk. Következő lépés tehát, amit Pál apostol mond, így olvassuk. Vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett minket. Pál ezt múlt időben mondja el. Tehát úgy beszél róla, mint egy megtörtént eseményről, vagyis a hitlátása alapján megélhetjük, hogy Jézus Krisztus nem csak a bűneinket törölte el, az ő vére árán, ahogy a legelején mondtam a hitvallásban, hanem minket, a bűnt megörökölt, az azzal terhelt óemberünket is a halálba vitte. Tehát az azt jelenti, hogy az, ami eddig számunkra azt jelentette, mintha élnénk, de rádöbbenünk, hogy ez az a halál állapota volt, ez megszűnik. Isten fia halála révén ez számunkra is a régi, a megterhelt, a meggyötört, a sikertelen, ez halottá válik. És valami egészen új kezdődik, hogy új lehetőség jelenik meg előttünk. A feltámadással minket is feltámasztott, szent lelke által újjászült, hogy az örök élet részeseivé lehessünk. Tehát, megint egy keresztény terminológiát mondok, mennyei polgárjogot kaptunk. Mennyei polgárjogot adományozott nekünk Isten. Jól hangzik ez. De vajon mit jelent? Valami egészen másat, mint ami eddig volt. Ezt leszögezhetjük. Mert eddig nem a mennyei polgárjog szerint éltünk, és mostantól a mennyei polgárjog szerint élünk. Ez egészen más. Azt jelenti, hogy ha egyszerűen akarom lefordítani a mindennapokra, amivel eddig küszködtél, harcoltál és mindig vesztettél, azt jelenti, hogy ennek nem kell továbbra is így maradnia. Ezt jelenti egy egészen új, a mennyei polgárjog, új lehetőség, új alternatívák, új eszközök, új utak és új sikerek. Ezt jelenti a mennyei polgárjog. Egy egészen új arzenál áll rendelkezésemre, mint eddig. Volt eddig néhány megszokott formula, amit éltem, amit gyakoroltam, amit használtam, és nem jó volt. És most valami új kezdődik. Tehát azt jelenti, hogy az, ami volt eddig, nem kell, hogy így maradjon. Egész lényed, gondolkodásod, életcélod, a mindennapi döntéseid, meghatározó életszemléleted teljesen új, mennyei dimenzióba került. Valamit egészen másként látsz. Sőt, mindent elkezdesz másként látni. Kolossé levélben ezt olvassuk, a Kolossé 3:3-ban. Meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Vagy a 2 Korintus 17-ben, mert ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és ime új jött létre. Ezt jelenti. A kérdés az, ha az Isten kegyelméből, Jézus Krisztus által a mennyi valóságnak egy új, a mennyhez tartozó életét nyertük, miért kell továbbra is itt élnünk a Földön? Miért kell még ezzel az igaztalan problémákkal teli világban küszködnünk? Mi dolgunk nekünk itt ebben a mulandó világban, ahol konok hitetlenség, szellemi sötétség, gátlástalan, erkölcsi szabadosság tombor körülöttünk? Ha Isten bennünket egy új életre hozott, egy új életre támasztott fel, mi a csodát kell nekünk még ebben a világban küszködnünk? Itt, ahol a győzelmi mámorban ünnepel a tudományos istentelenség. Milliárdokat költenek arra, hogy bebizonyítsák, hogy az embert nem Isten teremtette, hanem valami gyűrös féregből valahogy kikeveredett és felmászott a fára, utána meg lemászott róla. Milliárdokat költenek rá, hogy egy talált kőről bebizonyítsák, hogy a Marsról jött, és abba találnak valamit. Milliárdokat költenek rá, hogy azt bizonyítsák, amit tudománynak nevezik, bár csupán egy mese. Nem tudom, szoktátok-e nézni a National Geographicot, vagy a Discoveryt, vagy valami hasonló műsort. Ez nem is népmese, már világmese, vagy tudományos mese. Amikor egy zápfogból és egy valamilyen törött csontból egy egész elméletet építenek fel, hogy hogy nézhetett ki az őskori ember. Mese. Milliárdokat költenek rá. Mindig csodálkozom, mindig ezt, amikor ilyen műsorokat látok, hogy és képesek voltak több száz millió forintot elkölteni arra, hogy egy ilyen mesét létrehozzanak. Elképesztő. Ösztöndíjakat csinálnak. Karriereket építenek rá, tudományos szimpóziumokat hoznak létre, hogy ezt valahogy bebizonyítsák. Hosszú ideje igyekszenek már, még nem sikerült bizonyítékot találni. És az emberek többségét nem is érdekli az Isten, a hit, Jézus Krisztus, az evangélium. Mi a célja Istennek a kegyelemmel itt ebben a földön, e földi életben? Miért csinálja? Tovább megyek. Miért akarja veled megosztani ezt a különleges kegyelmet? Miért igyekszik valahogy rávenni téged arra, hogy nézd már meg, mit hoztam neked ajándékként? Nézd csak, elkészítettem a számodra egy olyan csomagot, amelyel teljesen megváltozik az életed. Az, amit eddig kerestél a saját erejedből, és nem sikerült, most én ajándékként adom neked. Neked akarom adni. Amikor ajándékot kap az ember kéretlenül, akkor felteszi a kérdést, hogy milyen mögöttes szándék van, hogy én ajándékot kapok valakit. Miért kapok én ajándékot? Emögött lehet valami. Mi lehet a célja Istennek ezzel az ajándékkal? Így olvasom, felolvasott alapigénk 7. verse így szól. Hogy megmutassa az eljövendő korszakban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából a Jézus Krisztusban. Azért ajándékoz meg téged Isten az ő kegyelmével, mert a te életeden keresztül akarja megmutatni mindenkinek az ő mérhetetlen jóságát. Ezért akar veled jót tenni, hogy meglássák mások, milyen az, amikor Isten jót tesz valakivel. Ez van mögötte. Ez az Istennek megtisztelő, szeretetéből fogadó, magasztos célja veled, és az ő ajándékával, a kegyelmével. Az ő kegyelmének mérhetetlen gazdagságát akarja megmutatni bennünk, általunk, a körülöttünk élő világnak, a szűk és a tágas környezetünknek. Az a célja azzal, hogy téged ajándékoz meg az ő kegyelmével, hogy a változást, a mennyeit, a tőle nyert szeretetet, békességet, a tiszta örömet és a szelídséget, mint kívánatos, jó üzű gyümölcsöt megéld és bemutasd, sőt, kívánatossá tedd és ajándékozd. Ez az ő célja, ezzel az ajándékkal, amelyet neked akar adni. Sokszor nem is tudatos törekvés ez, hanem Krisztusban nyert új életünk természetes következménye. Tehát mint régen csinálták, amikor még nem volt divat az, hogy a filmeket megszakítják reklámokkal, akkor amit most szoktak kiírni, hogy a műsor termék megjelenítést tartalmaz. Ezt művelték. A szereplőkre olyan ruhát adtak. Olyan autóba ültették be. Olyan környezeten mozgatták a filmet, hogy ez kívánatos legyen azoknak, akik nézik. Nem csináltak semmit. Csak amit kaptak ajándékként, azt felvették. Azt élvezték, azt használták. És ezzel vágyat ébresztettek másokban. Az iránt, amit ők ajándékként kaptak. Például egy ilyen ajándék, amely része a mindennapunknak. Ha nem, akkor nagyon törjed magad, hogy ezt az ajándékot is kibontsd, mert Isten elkészítette a számodra. Így szól. Örüljetek az Úrban mindenkor. A ti szelid lelkűségtek legyen ismert minden ember előtt. Ez egy ilyen ajándék. Hogy tudsz örülni. Hogy te szelid vagy. És a te szelidséged, nem bárgyúság, ne téveszétek össze, ismert mindenki előtt. Mert így élsz. Mert ez a természetes. Mert a kegyelemből ez fakad a te életedben. A leghangosabb, leghatékonyabb evangelizáció Krisztus szeretetét, békéjét, hosszú tűrését, a kegyelem áldásait bemutató keresztény élet. Különösen fontos ez a szűkebb környezetünkben, családunk tagjai, munkatársaink, szomszédaink környezetében, hogy tapasztalják meg a Krisztus elrejtett életünkben adott jó ízű gyümölcseit. Hogy ezt megkóstolják. Nem azt, hogy tökéletesek vagyunk. Mert nem vagyunk tökéletesek. Észrevettétek már? Na. Rajtam már biztos észrevettétek, hogy nem vagyok tökéletes, mert könnyű észrevenni. De önmagán az ember kevésbé veszi észre, mert azt látja, hogy én azért nem úgy, mint ő. De ha eljutottatok odáig, hogy magatokon észrevettétek, hogy nem vagytok tökéletesek, az egy jó állapot. De nem azt kell, hogy észrevegyék, hogy tökéletesek vagyunk, mert az hazugság. Nem. Hanem jó ízű az életünk. Hogy jó ízű gyümölcsei vannak az életünknek. Azt kell, hogy meglássák, hogy amikor hibázunk, amikor megbotlunk, nem maradunk benne, nem másokat hibáztatunk, hanem talpra állunk. Elindulunk a gyógyulás útján. Azt kell, hogy megérezzék, vagy meglássák, hogy tudjuk a gyógyulás útját. Sőt, ismerjük az orvost. És tudjuk, hogy hova kell menni, amikor bajunk van. Mindezt a meghitt szeretet légkörében. Mert Isten kegyelme ezt a légkört hozza létre. Nem a vádat, hanem a meggyógyulás szándékát. Ezt kell, hogy lássák, ezt kell, hogy kóstolják, amikor ránk néznek. Tehát küldetésünk, örömünk az Isten kegyelmének célja, hogy életünk éléséből fakadjon az, hogy találtunk okot az örömre, a nevetésre, az optimizmusra, a jövő tervezésére, hogy jó szándékúak legyünk, hogy megbocsájtást ajándékozzunk, akinek csak szüksége van rá. Ezt jelenti, amikor megéljük azt az ajándékot, amelyet Isten nekünk adott. Ma a youtuberek vagy az influencerek nagy lehetőség a termékeket kínáló gyártók számára. Mert sokan figyelnek rájuk. Most úgy mérik ezt, hogy mennyi követője van, mennyi lájkot kapott, és a gyártók ezt figyelik, és az adott szegmensben tevékenykedő influencerek vagy youtuberek bizonyos szintet, látogatottságot, követettséget elérnek, akkor megkeresik őket a gyártók. És tudjátok, hogy mit csinálnak velük? Nem azt mondják, hogy vedd meg tőlem a terméket, adok neked ajándékba egy terméket. Használd. Mutasd be. Megéri a gyártónak ajándékba adni egy drága terméket is azért, hogy az, akit sokan néznek, figyelnek, az kipróbálja. És mit csinál? Kipróbálja. Képes bármire megmutatni, ezzel nem került neki semmibe. Nézi a határait, nézi a teljesítő képességet, nézi, mennyi ideig bírja, hogy megy, mennyire hasznos, mennyire nem hasznos, mennyire jó, mennyire gagyi, és ezt bemutatja. És hogyha jó a termék, ha jó a bemutató, akkor azok, akik követik ezeket az influencereket, azok vágyat ébrednek, azok vágyat keltenek bennük, és elkezdenek a termék után érdeklődni. Mert ők is szeretnék azt a terméket. Ha tetszetős, ha kívánatos, ha jó véleménnyel van az, aki kipróbálta arról a termékről, akkor nagyon sokan elkezdik megpróbálni, megszerezni. Keresik, hogy hol van, hol lehet, még webshopon lehet elérni, mennek az információk, és kutat utána az ember. Mert volt egy jó termék, volt egy jó bemutató, és sokan látták. Minden nap láthattok és hallhattok ilyet. Tehát a siker egyik fontos titka a jó termék, a jó bemutató, és így a jó termék el tud jutni sokakhoz. Isten abban a kiváltságban részesít téged és engem, hogy ilyen influencerekké akar tenni bennünket általunk, életünk bemutatása által akarja kívánatossá tenni az emberek számára az ő kegyelmét. Ahogyan Jézus mondta, Máté 5.14.16-ban ezt olvassuk. Ti vagytok a világ világossága. Úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Na, hogy lehet ilyen influencerekké válni? Az első lépés, hogy megismerjük és jónak tartsuk a terméket. A kegyelem egy jó termék. A kérdés az, hogy te is annak tartod? Én annak tartom, az én életemet megváltoztatta az Isten kegyelme. Ez egy jó termék. A kérdés az, hogy te azt a kegyelmet, amelyet Isten neked ajánl, azt te jó terméknek tartod-e? Olyan terméknek tartod-e, amit használsz? Amit érdemesnek tartasz arra, hogy ezt bemutasd másoknak? Valóban annak érzed? Megváltoztatta az életedet? Veled van mindig? Aki erről tudni akar, aki ezután érdeklődik, mit lát az életedben? Tudjátok, ezek az influencerek szoktak olyat csinálni, hogy egy-egy terméket igyekszenek jól bemutatni, de soha többet nem használják. De megfigyeltem, hogy vannak olyan termékek, amelyek mindig a kezük ügyében van. A bushcraftos történetek érdekelnek engem, és van közöttük egy, aki egy bemutatót tartott egy bizonyos késről. És azt mondta, hogy ez egy nagyon jó termék. és elhiszem neki, mert bármelyik más videót csinálja, az a kés mindig nála. Nem csak egyszer mutatta be, hanem ott van a zsebébe. Vajon te így gondolsz-e erre a termékre? Ott van-e mindig? Rendelkezésedre áll-e és használod-e ezeket? Ugyanis a kegyelem felszabadít. A kegyelem erőt ad. Új perspektívát jelent a számodra. A kegyelem megbocsájtással, szeretettel tölti meg a szívedet. A kegyelem téged kegyelmessé tesz, megszabadít attól, hogy lúzer, hogy kiszolgáltatott légy. A kegyelem számodra egy lehetőség, a legjobb lehetőség. A kegyelem örömmel tölti meg napjaidat. A kegyelem az újrakezdés esélyét, örömét és lehetőségét, sőt, annak győzelmét adja meg neked. Ilyen jó termék a kegyelem. Isten ma arra szólít fel téged. 1 Péter 3.15-ben olvassuk. Legyetek készen mindenkor számot adni a mindenkinek, aki kéri tőletek a bennetek évülő reménységet. Mindig legyen a zsebedbe a jó termék. Ha jónak tartod, ha jót gondolsz róla, ha jó élményeid vannak ezzel a különleges isteni ajándékkal, akkor legyen mindig ott a zsebedbe. Bármikor jó jöhet. Mint egy svájci bicska. Mindig jó, ha van az embernél. Jól jöhet. Lehet, hogy neked van szükséged rá, lehet, hogy annak, aki hozzád közel kerül. Ha nincs nálad, bajban vagy, és az a másik is bajban lesz. Ha ezt nem tudod megtenni, vagy az, ami benned van, nem valami szép, nem érdekes, nem örömteli, nem vágyat ébresztő, nem jó hírkeltő, akkor neked szól Isten fiának ajánlata. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám is, igyék. Ugyanis aki hisz én bennem, ahogyan az írás mondta, annak belsejéből élővíz folyamai ömlenek. Ha valaki szomjúhozik erre, annak megadatik. Nem érdemből, hanem szükségből. Ha szükséged van erre a kegyelemre, akkor Isten ezt ajándékba adja neked. Ha szomjas vagy rá, ha vágyol utána. De ez a szomjazás nem azt jelenti, amit mi gondolunk a szomjaságról. Mit csinálsz, ha szomjas vagy? Előveszed a fél literes ásványvízes palackot, letekered, és egy fél kortyot iszol. Szomjas vagy? Tudjátok, ha én szomjas vagyok, vettem egy fél literes poharat magamnak, mert én szomjas szoktam lenni. Azt megengedem vízzel, és megiszom. Egy húzásra. Mert szomjas vagyok. Nem kortyolgatok. Nem teszek-veszek. Nem órákon keresztül próbálok meginni egy 2 deci vizet. Szomjas vagyok, és iszok. Annyit, hogy megelégedjek. Ezt úgy lehetne megfogalmazni, mint ahogy a Zsoltárban olvassuk, a 42. Zsoltárban. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvíz után, úgy kívánkozik lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után, mikor mehetek el, hogy megjelenjek az Úr előtt. Ez a belső szomjúság, a belső vágy, a belső késztetés, ami egy képet mond el nekünk. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízre. Nos, ő nem kortyolgatni szokott. Nem egy liter vizet iszik, amikor szomjas. És amikor szomjas, felemeli a fejét, beleszagol a levegőbe, és ahol megérzi a víz illatát, na, összeszedi magát, azt a csupa izom erejét, és nekiindul. Tökön passzuljon, Keresztül megy addig, míg el nem éri a vizet. És amikor odaér, akkor nem leheveledik és kortyolgat. Tele szívja magát. Itt adtatok már tehenet vagy lovat? Próbáljátok meg őt megelégíteni egy fél literes PET palackon. Egy 10 literes vödörrel talán lehet valamit kezdeni. Mert szomjas. Vajon te a lelkedben érzed-e ezt a szomjúságot? Mert erre a szomjúságra felel Isten kegyelmével, szeretetéből. Ezért azt tanácsolom neked. Élj vele. Ne add fel könnyedén. Ne fordulj vissza félútról. Ne tántorítson el a várakozás, a gizgaz előtted, amin keresztül törni kell az utat, hogy megtaláld ezt a vizet, hanem gondolj a szükségedre, amit mással eddig nem sikerült pótolnod. Gondolj azokra a napokra, amikor odáig jutottál, hogy mindegy már, csak történjen valami, mert annyira szükségben vagyok. Ha itt van ez a szomjúság, akkor itt van számodra a legjobb ajánlat. Nem más, mint Isten kegyelme. Fogadd el és élj vele általa, és vigyél kegyelmet, ezzel életet, örömet, optimizmust, sikert, lehetőséget kapcsolataidba, családodba, munkádba, terveidre és a mindennapjaidba. Mert ez a célja számodra az Isten kegyelmének. Úgy legyen.